Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kodácsi Tamás református lelkésszel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Arról említést tett már, hogy keresik a kapcsolatot a többi egyházzal is. A Magyarországi Református Egyház egyértelműen elkötelezett a teremtett világ iránt érzett felelősségvállalásban.
Nem keressük. Ezek a kapcsolataink megvannak. Nagyon fontos dolog, hogy már 2009 óta több mint ökumenikus szinten a Római Katolikus Naphimnusz Egyesülettel együtt dolgozunk a teremtés ünnepén. Rohály Gáborral, akitől nagyon sokat tanultam, együtt bicikliztem a Tekerje fele barátodért programunkban, ami a párizsi klímacsúcsra szervezett kerékpáros zarándoklat volt. Nobilis Márióval, Kükedi Zsolttal, mi együtt dolgozunk ezen a dolgon. Ezt most újra felfedezni, hogy az egyházak keresik a kapcsolatot, ez egy alulról jövő, mindannyiunk számára nagyon fontos közös cél, úgy, hogy vannak saját egyházi programjaink, és nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokszor az egyházak akár a teremtésvédelmi dolgokat is saját kommunikációs tőkével kihasználva, hogy mi itt vagyunk, és az ökogyülekezeti mozgalom az mit tesz ezért a teremtett világért, az Ararát kezdte ezt az egész programot, a római katolikusok milyen tömegeket tudnak megszólítani, a Mária Rádióban rendszeres programok vannak. Ezekben mindig tudjuk és fel tudjuk mutatni azt, hogy ki, milyen egyház mit tesz, de hát ebben igazán az az értékes, amit közösen tudunk tenni. Ebbe a világba, Magyarország erőforrásaiba közösen osztozunk.
Talán ide kapcsolódik ez az új keletű kifejezés, amit egyre gyakrabban hallunk, a fenntartható fejlődés gondolatköre is.
Igen. De a fenntartható fejlődés inkább a fenntartható közösségekre
arra vonatkozik.
Igen.
Mit jelent az ökológiai megtérés, hiszen a már említett Teremtés Hete programjai során találkoztam ezzel a kifejezéssel?
Ez az ökológiai megtérés a idei Teremtés Hetének a fő témája. Ez alapvetően római katolikus berkekből indult, maga a kifejezés is Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában a 217-es paragrafusban található, de nem ő használt ezt először, hanem II. János pápa egy homiliájában hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon fontos lenne az ökológiai megtérés. Ezt azért hangsúlyozom, hogy alapvetően római katolikus kezdeményezés, mert emellé nagyon szívesen állunk be, de fel kell tennünk ezt a kérdést, és ezt a katolikus testvérekkel is teológiai szinten meg tudtuk vitatni, hogy itt nem új megtérésről van szó, meg nem arról van szó, hogy a zöld aktivista az, aki igazán a mennyországba bejut, és aki nem elég zöld, az nem fog bejutni. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a megtérés, mint olyan, az célja-e a környezetvédelemnek, vagy azért, mert meg vagyok térve, tudom azt, hogy nem egyedül vagyok ebbe a világba. Nem csak individuális ez a megtérés, amivel egyébként a protestáns egyházakat némileg jogosan vádolják pont a keleti ortodox testvérek, hanem arról van szó, hogy az én megtérésemnek hatása kell, hogy legyen a környezetemre. Ez egyébként Calvini elv is, hogy mindent, amit teszek, hálaadásból teszem, és én az ökológiai megtérést így tudom érteni, hogy az én megtérésem, hogy Krisztus elfogadott engem, és Isten gyermeke vagyok, az azt is jelenti, hogy amit Isten teremtett benne engem is ebbe a világba, azt megpróbálom művelni és őrizni, ahogy ezt kérte tőlem. Ebben egyébként a legnagyobb kapcsolódási pontot nem is Assisi Szent Ferencnél látom, hanem Páduai Szent Antalnál. Ő egy olyan szerzetes volt, ferences szerzetesként ismerjük, de hát majdnem 10 évig ő ágostonrendi szerzetes volt. Portugáliába így indult. Az ágostoni mély tanulmányok, Szent Ágoston megismerésén keresztül, aki a megtérésről oly gyönyörűen tudott írni, tehát Páduai Szent Antal ennek a hagyománynak volt eredeti a része, ahogy egyébként Luther Márton is. Amikor meglátott ferences szerzeteseket, Assisi Szent Ferenc követőit, Afrikába menni és hirdetni Isten igéjét, akkor érezte azt az elhívást, hogy ő, mint megtért szerzetes, követesse őket. véletlen derült ki, hogy iszonyú nagy teológiai műveltsége van, és amikor ezt meglátta Ferenc, akkor megbízta a ferencesek tanításával. Ő az a kapcsolódási pont, az ő személye, ami az ökológiai megtérésben közös nevező lehet a katolikus és a protestáns egyházak között, tehát én ehhez nagyon szívesen tudok kapcsolódni, az ágostoni megtérésből fakadó ferenci cselekedetekhez, amit a környezetért teszünk.
Egy felvételen a Szélrózsa találkozón tartott előadás vagy lelki gyakorlatot, amit egy közösségi csatornán láttam, ahol idézte Ézsaiás prófétát. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mi az üzenete ennek a bibliaigének, mi is ez a Szélrózsa találkozó, mert ez nekem nagyon megtetszett, és még egy fontos gondolat, számomra legalábbis, felcsendült a Kaláka együttes megzenésítésében, ezután az ige után közvetlenül Kis Anna verse, az ember sólyom, ideje fölrepülnöm, ideje fölrepülnöm, sötéten vagy fehéren magam a fénybe ölnöm. Azért állt hozzám többek között közel, mert Kis Anna költő is a vendégem volt itt a Hitvalló sorozatban, és örültem, hogy valahol megint csak egy kapcsolódási pontot találtam. Tehát hogyan is kapcsolódik össze Ézsaiás proféta igéje, Kis Anna verse, illetve mi is ez a Szélrózsa találkozó? Tudom, hogy ez evangélikus fiataloknak szóló.
Több éve volt a témája a Szélrózsa találkozónak a szárnyai. Van egyébként a református megfelelő, ez a csillagpont, ami az egyik páratlan, a másik páros évben van. Valóban az egyiknek a témája a szárnyalás volt, és így kapcsolódik az Ézsaiás igéhez, ami a szárnya kelnek, mint a saskesejük. Számomra ebbe az volt a nagyszerű, és az ideje fölrepülnöm, ez a vágyódás, hogy ez a felemelkedés, ez azt gondolom mindannyiunk számára a mennybe menetel óta nagyon fontos, ahogy a hitvallásunk is mondja, hogy Jézus mennybe menetel, azt jelenti nekem, hogy minket is, mint tagjait fel fog venni oda. Tehát van egy nagyon erőteljes reménységünk, hogy aki az Atya jobbján ül, oda felemel bennünket. A szárny működéséhez nagyon alapvető dolog kell ahhoz, hogy a felhajtó erő létrejöjjön, egyfajta sebesség, tehát futni kell hozzá,
nekifutni.
De a szárny kialakítása, a szárny profil, attól szárny profil, hogy a felső része az egy ívet ír le, és hosszabb, mint az alsó rész. Úgyhogy azok a levegő molekulák, amikkel találkozik a szárny, azt ugyanannyi idő alatt kell neki befutnia azt a hosszabb részt, mint az alsó részt, tehát van egy polaritás a kettő között, és ez az a feszültség, amiből a felhajtó erő keletkezik, nyomás különbség miatt. Ez a fajta polaritás, ami az emelkedéshez kell, ami a mennye és a földinek az összekapcsolódása, amiben nem egy állóvízben élünk, nem csupán el vagyunk, mint a befőtt ebben a világban, hanem keresztényként valahol ebben a szárnyalásban feladatunk van, prófétai feladatunk van. Hát ha Krisztus a mennyből a földre jött, itt testet öltött, és a testet öltésben részt vesz az egész világ, nem csupán személete, mert részt vesz az egész világ anyagcsere folyamataiban, ahogy belépett ebbe. Azt a port szívta, amit a tanítványok, és azt tette, és azt itta, és szomjas volt, akkor nekünk nem lehet úgy megállni ebbe a világba, hogy nem teszünk semmit. Ennek a polaritás, hogy az Isten emberré lett, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Isten elegyenlő, ez mindannyiunk számára azt gondolom mozgásra indít ez a krisztusi motiváció.
Az Öko gyülekezeti program ökumenikus szemléletű, nyitott minden keresztény közösség részvételére. Ez a teológiai gondolkodással összekapcsolható egyébként?
Igen, tehát az ökogyülekezetek között nem csak reformátusok vannak, hanem vannak evangélikusok, sőt van római katolikus közösség is, a szegedi Roma Szakkollégium. Ezt össze is kell kapcsolni az ökumenikus gondolkodásmóddal. A teremtésvédelemnek a mai problémája abból adódik, mint ökoteológiai probléma, hogy bizonyos értelemben ezt színes evangéliumnak tekintik. Ennek egy olyan kérdést tesz fel, és riporterként nem azzal kezdi, de higgyel, sokan ezzel kezdik, hogy hát ez az egész teremtésfilm, ez nem túl zöld, Tamás. Ez nem túl liberális. És hogyha liberális, akkor ez a zöld nem lehet piros, hát a színtévesztés alapja ott van. Nagyon sokszor asszociálnak arra, hogy a teremtésvédelmi tevékenysége az egyháznak, ez belpolitikához is kapcsolható, méghozzá balliberális szárnyhoz, zöld pártokhoz, zöld mozgalmakhoz, európai kitekintést nézve. Ezzel a kérdéssel, bármennyire is furcsának tűnik első megközelítésre, ezzel komolyan kell foglalkoznunk, mert alapvető ellenállást vált ki az egyháztagok, egyházvezetők között maga a kifejezés is, és maga a program is. Meg kell mutatni azt, hogy ez sokkal nagyobb, mint a pártpolitika. Itt valami olyan dologról van szó, ami nem 4 éves programokhoz köthető, hanem ennél jóval nagyobb távlatokban kell gondolkodnunk. Itt a saját gyermekeinkről és az ő gyermekeikről van szó, hogy ha bármit is tudunk tenni. Ez alapvető keresztény felelősségünk. Ezért tartom fontosnak az olyan klasszikus teológusoknak a beemelését ebbe a programra, mint Calvin a mértékletességgel, vagy olyan nagy nevű szentekhez kapcsolódni, akik integráló személyiségek, ha a katolikus egyházra tekintek, amihez akár protestánsok is tudnak kapcsolódni, hogy lássák ezt, hogy ez a klasszikus hitnek szerves része, és ezt nem tudjuk félretenni csak, mint egy kontextuális teológiát, mert tényleg kontextuális, de hát ennek a kontextus, az ökológiai krízis olyan erős, hogy ezt nem tudjuk egyszerűen csak semmisíteni, vagy nem figyelni rá, igen.
Egy picit a családra, gyermekeire térnék vissza. A mai fiatalok virtuális világban élnek. Milyen alternatívát tudnak kínálni a gyermekeiknek ezzel szemben, önök, teológus házaspár?
Ezzel küzdünk. Ez egy olyan küzdelem egyébként, ami az egyház történetében nem újszerű. Tehát én ezt egy kicsit a bitektől szeretném elvonatkoztatni abba az értelemben, hogy Emil Brunner mondja, a keresztény egyháznak folyamatosan megvolt az a kísértése, hogy a teremtett világon túl egy másik világot teremtsen saját fogalmakkal, saját elképzeléssel, saját ideológiával, ha így tetszik. Az első keresztények, amikor a gnosztikusokkal küzdöttek, aminek most is láthatjuk lenyomatát New Age programba egyébben, akkor ők azzal küzdöttek, hogy az a világ, amiben élnek, az a világ, ami meg van váltva. És a kereszténység ezt állította, hogy az az Isten, aki az Ószövetségben megjelenik és teremtőként jelenik meg, az az Isten, aki emberré lesz az Új Szövetségben. És a megváltás ebbe a teremtett világba történik. A gnosztikusok meg azt mondták, hogy ez egy alacsonyabb rendű világ, az anyaghoz tapadt ember, ahogy Thomas Mann mondja, abból ki kell szakadni, és a jó Isten, az Agathosteos majd megvált minket. Ez a kísértés folyamatosan megjelenik a virtuális világban, a virtuális egyházban, a virtuális gondolkodásban is, hogy van egy másik világ, amit ki tudok púderezni, és úgy tudom alakítani a maszkommal, a profilommal és a kapcsolatokkal, ami számomra kényelmes, ki tudom kapcsolni, be tudom kapcsolni, és függni tudok rajta. Ez a virtuális világnak a kísértése, ami ugyanaz, mint a Bábel tornyában, ott a technikai nagy vívmány az, hogy van téglánk, és fel tudjuk építeni. Most nekünk vannak bitjeink, amiből érzelmeket, gondolatokat, szakításokat, szerelmeket, kérdéseket, barátságokat, veszekedéseket tudunk felépíteni. Valahol itt kell a problémát megragadni, mert az, hogyha csak azt mondjuk a gyerekeknek, hogy ne használjatok okostelefont, vagy ne nézzetek tévét, az kontraproduktív, mert amikor ebbe belekerül, nem fogja tudni azt, hogy mi a különbség a valóság és a virtuális világ között. Ebben úgy tudunk a legtöbbet segíteni, hogy megmutatjuk azt, hogy a valóság a maga esetlegességével, azzal, hogy nem feltétlenül olyan szépen nézek ki, mint amit ki tudok photoshopolni magamból, és a hangom elcsuklik, és nem írok, és nem csetelek mindent, ebben észre kell venni a természethez való viszony, az embertársainkhoz való viszonyban, ezeket a kapcsolatokat kell építenünk. És összehasonlításképpen látni fogja azt, hogy lehetnek ott is kapcsolatok, és lehetnek ott is dolgok, amik ott folynak, és ott kapcsolódnak össze, de ezeknek össze kell érni a valóságos világgal. Úgyhogy így próbáljuk a gyerekeinket is tanítani. Én például a fiamat úgy próbálom programozásra tanítani, hogy nem számítógép előtt érezzenek a kihívását is. Fontos az, hogy érezzenek a súlyát és a nehézségét, és azt is, hogy arra vágyjon folyamatosan, hogy na, szeretné az okostelefonon ezt vagy azt megnézni, hanem arra is, hogy most már így a feladatból elege van, és félre akarja tenni.
A kecskeméti templom építése kapcsán már a reformáció egy fontos üzenetéről szó esett, a bátorságról. A reformációnak milyen az emberképe? Meg lehet ezt fogalmazni most 2017-ben?
A 8. Zsoltár, amikor felteszi a kérdést, hogy micsoda az ember, akkor azt gondolom, hogy a reformáció egy olyan emberképet mutat, ha most például Calvinhoz kapcsolódott, aki humanista műveltségű ember volt, akkor ő az egész institúcióját, a nagy teológiai művét úgy kezdi, hogy az ember megpróbálja megismerni saját magát, hogy kicsoda ő. És ebben az ember ismeretben rájön arra, hogy saját magára nem képes reflektálni, hanem Isten ismeretén keresztül tudja megmutatni, hogy ki ő. És a Sixtuszi kápolnának az a képe, amiben azt látjuk, és általában ezt szokták kihangsúlyozni, hogy a teremtett Ádám és a teremtő Isten között van egy törésvonal, mintha ketté választaná őket. Ezt azt gondolom, hogy nem jól értjük. Tehát már ez a kép maga arra mutat, hogy nem ér össze az újjuk. Az Ádám képes saját maga a teremté nélkül is létezni, bár még így egymásra mutatnak. A reformáció valahol pont azt hozza vissza, hogy ez a kapcsolat, az Isten kapcsolatunk, hogy hogyan tekintünk saját magunkra, mint teremtményre, és ebben a teremtménységben hogyan tudjuk megtapasztalni azt, hogy Isten szeret bennünket, mert gyermekei vagyunk, ez a legnagyobb dolog. Ahogy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ezt a kényszermentes kontingens, tehát ezt a nem is esetleges, hanem inkább ez a kényszermentes, erőlködésmentes kapcsolatot, amit a szeretetben tapasztalunk, amiben megélhetjük a szabadságunkat, erre a reformáció igent mondana, és a Calvini munkákba, illetve Luther emberképében ez nagyon erőteljesen kirajzolódik.
Az jut eszembe arról, amit most legutoljára mondott. Voltunk a férjemmel egy beszélgetésen, Fabinyi Tamás püspök úr volt ott, és a végén az ő egyik könyvéből idézett a szeretett himnusznak a parafrázisát. Egy olyan üzenetet kaptunk ennek köszönhetően, pontosan erről, hogy a hit, remény és a szeretet, és a legfontosabb a szeretet. Nagyjából ön is ezt fogalmazta meg most. Melyik szentírás igével ajándékoz meg bennünket? Miért éppen erre esett a választása? Hogyan kapcsolódik a személyes életéhez? Mikor adott erőt? Vagy mikor volt szükség arra, hogy erőt adjon?
Ez az ige kapcsolódik az utolsó kérdéséhez egyébként. A Zsoltárok könyvét hoztam a 17. részből a 8. verset, ez a Zsoltárnak a közepe. Őriz engem, mint szemed fényét, rejtsel szárnyaid árnyékába. Ez az ige, ami számomra nagyon meghatározó volt, pont egy olyan időszakban, amikor a teológiából egy kicsit elegem lett a sok küzdelmek mellett, és ez a küzdelem a legerőteljesebben a nyelvek, illetve a mi végre van ez egész kérdésben csúcsosodott ki. Ezt a Zsoltárt olvastam héberül, amin keresztül megértettem, hogy miért fontos a héber nyelv, mert maga a héber szöveg, ami sámörénükőison batainka, valahogy így hangzik, szó szerint így lehet lefordítani, hogy őriz meg engem, mint egy kis képmást a szemed leánykájában. És azon gondolkoztam, hogy hogy kapcsolódik össze a szemünk fényének az őrzésével az, amit a héber szöveg mond. Mert előttem volt a református Adi, aki a őrizem a szemedben már vénülő kezemmel, őrizem a kezed már vénülő szememmel, őrizem a szemed versében, és azt hangsúlyozza ki, hogy a szemünk fénye az valami olyan értékes dolog, valami olyan becses dolog, hogyha valakire rábízok valamit, akkor a magyar szólásba, pont a Zsoltárok alapján úgy értjük ezt, hogy őrizd meg ezt, mint ami a legfontosabb dolog, mintha a szemed fényére vigyáznál. Az emberképe a protestáns gondolkodás, vagy a teológiai gondolkodásnak pont azt veti fel, hogy ez igen alapján tényleg azt kérjük Istentől, hogy őrizd meg engem, mint szemed fényét, hogy őrizd meg engem, mert én annyira okos vagyok, annyira értékes vagyok, annyira sok talentumom van, és olyan kedves vagyok előtted, és megpróbálok jó fiú lenni, és mindent megtenni azért, hogy előtted kedves legyek, hogy engem neked meg kell, hogy őrizz. És a Héber szöveg nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy őrizd meg engem, mint egy kis kép másnap pupillába szemleánykája ezt jelenti, tehát abba a kis fekete pontba, amit az ön szemében is látok. És hogyha közel mennénk egymáshoz, azt vennénk észre, hogy a másik szemében, abba a kis fekete pontban, a szemleánykájába, a pupillába saját magamat láthatom, ha egymás szemébe nézünk. Az az ismeret elméleti tétel jelenik meg, hogy a fele barátomból azt ismerem meg azokat a változásokat, amiket kiváltott bennem. Ezek alapján viszont az ige sokkal inkább arról szól, azt kéri a zsoltáros az Úrtól, hogy őrizd meg engem, mint képmást a pupillátba, hogy Uram, leneved rólam a szemed. Annak a megőrzése, hogy én Isten szemében láthatom vissza magam, ahogy Calvin is mondja, hogy az önismeretre úgy tehetek szert, hogy Isten ismeretén keresztül meg tudom válaszolni azt, hogy kicsoda az ember, és ki vagyok én, nekem mi a feladatom, ennek alapján sokkal nagyobb alázatra és háladásra buzdít engem, az egész életemben nagyon fontos, mint azokra az értékekre, amiben én értékesnek gondolom magam.
Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a Mária Rádió meghívását. Isten áldását kérem életére, szolgálatára, áldás békesség.
Áldás békesség, Istennek dicsőség.
Műsorunkban Kodácsi Tamás református lelkésszel Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu